Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
Amikor a magyarok nyugat-európai városokban, Párizsban, Brüsszelben, Londonban járnak és látják az ottani gazdagságot, akkor hajlamosak azt gondolni, hogy alapvetően ez azért van, mert az ott élő emberek valamit nagyon jól csináltak, és ennyi a titok, és nem nagyon szoktak arra gondolni, hogy hát az ott összegyűjtött óriási gazdagságnak egy jelentős része abból származik, hogy ezek az országok gyarmatokat tartottak fenn, de nem is rövid időn keresztül, hanem évszázadokon keresztül, elképesztő módon összerabolva több kontinens vagyonát, rabszolgákat tartva, rabszolgákat ingyen dolgoztatva. Erről fogunk most beszélni, hogy a kapitalizmus kialakulásában milyen központi szerepet játszott a gyarmatosítás és a rabszolgatartás. Thomas Piketty új magyarul megjelenő könyve kapcsán, illetve Kenneth Pomeranz és más szerző ők művei alapján Kántor Bandi barátommal.
Arról beszélünk Thomas Piketty magyarul újonnan megjelenő könyve kapcsán, amire Pogácsa Zoli hívta fel a figyelmemet, hogy a nyugat-európai társadalmaknak milyen előnye volt, milyen előnnyel indultak a világ többi részéhez képest, és pontosan, hogy ez minek volt köszönhető, egészen a 17. századtól a 19-20. századig lényegében vizsgálta Piketty azt, hogy mi lehetett az az előny, amire szert tettek, és hát ugye nem egy túlságosan meglepő gondolat, hogy a különböző hódítások, területfoglalások és hát a rabszolgaság vezetett oda, hogy nagyon meg tudjanak erősödni gazdaságilag, pénzügyileg, vagyon szempontjából ezek az országok.
Igen, szia, üdvözöllek meg téged is és a hallgatókat is. Az jutott eszembe ez az egész sztori, hogy erről beszélnünk kéne, mert ugye kijön most magyarul a Pikettynek az új könyve, aminek az a címe, hogy az egyenlőség rövid története. Ugye a Pikettyt alapvetően a nagy könyvéről ismeri a többség a tőke 21. században, ahol azt nézte, hogy Angliában, Franciaországban és az Egyesült Államokban a 19.-20. században hogyan alakultak az egyenlőtlenségek, de ebben az új könyvében egy kicsit tágabb perspektívát vesz fel, ugye a tágabbat időben, tehát sok száz évre visszamegy a mából, és eljut a mába, de tágabbat földrajzi értelemben is, mert hogy az egész világon vizsgálja az egyenlőtlenségeket. És szerintem nagyon fontos lesz ez a könyv a magyar közvéleménynek. Most dolgozunk rajta, Fáber András fordítja, én lektoráltam szakmailag, és miközben olvasgattam ezt a könyvet, azon gondolkodtam, hogy írtó fontos lenne beszélni bizonyos fejezeteiről a legelején ennek a történetnek, ahol Piketty azt boncolgatja, hogy a gazdag országok, amiket ma centrumországokként ismerünk, azok alapvetően úgy lettek gazdagok, hogy a gyarmatosítás és a rabszolgaság tette őket gazdaggá. Azért gondoltam, hogy erről nagyon fontos lenne beszélnünk, mert a magyar közvélemény az valahogy úgy van ezzel, hogy amikor elutazik Nyugat-Európába vagy Amerikába, akkor azt gondolja, hogy hát amikor látja az óriási gazdagságot New Yorkban, Brüsszelben, Londonban, Párizsban, akkor valahogy az van a köztudatban, hogy ezek az országok azért ilyen gazdagok, mert mindent jól csináltak. Tehát itt valami fajta szorgos, jóra való, okos népek laknak, szemben ugye a fejletlen országok lusta, buta és nem tudom, ezermillió ilyen jelzőt szoktak magukra aggatni. Nem csak a magyarok, erre tipikusan hajlamosak egyébként a szegényebb országok is, de Magyarországon ez irdatlanul erős, hogy aki gazdag, az azért gazdag, mert jól csinálja a dolgokat, aki meg szegény, az azért, mert rosszul csinálja, és hogyha mi is úgy csinálnánk a dolgokat, mint ők, akkor mi is olyan gazdagok lennénk, de miért nem csináljuk így. Szóval ez a kép, amihez egyébként társulnak ilyen dolgok is, hogy nem tudom, minél több kapitalizmus, alacsony adók kellenek, verseny, piaci verseny, stb. Tehát, hogy egyfajta ilyen dogmatizmus.
Igen, az a része a mondatnak azért kicsit további magyarázatra szorul, amikor azt mondtad, hogy ezek valamit jól csináltak ezek a népek, mert ez igaz. Tehát, hogyha megvizsgáljuk ezt a két fejezetet, ami konkrétan a kolonializmusról és a rabszolgatartásról ír, és az adókra térünk vissza, mert ez egy nagyon érdekes pont, ott van nagyon klassz grafikon arról, hogy hol milyen adók voltak, és direkt figyelembe vette az Ottomán Birodalmat és Kínát is Piketty ehhez, de ráadásul egy csomó jó hivatkozást hoz, tehát itt most nem csak Thomas Pikettyt kellene szerintem ide citálni, hanem például Pomeráncot, akinek a lényegében a művére alapozza ezt a fejezetet. Szóval, ha valamit jól csináltak, és valami jól működött, akkor az tényleg az, hogy az a fajta rivalizálás és háborúskodás, ami évszázadokon keresztül jellemző volt Nyugat-Európára, és persze természetesen ez egy ilyen, már hogyha távolból tekintünk rám, meg így a hosszú távon tekinthető ez egy ilyen egészséges versenynek is, hiszen itt azért rokoni szálak fűzték egymáshoz az uralkodókat, uralkodóházakat, akik egymással rivalizáltak és hadakoztak. Na de most ebből a hadakozásból alakult ki egy olyan folyamatos fejlesztési kényszer, ami elhozta ugye az ipari forradalmat, kialakított nagyon jó pénzügyi rendszereket, és kialakított nagyon jól működő hierarchiákat, amik viszont hiányoztak azokból az országokból, amikkel összehasonlította őket Piketty vagy Pomeranz.
Szerintem, amit most elmondtál, az a hagyományos nézet, tehát ez az a hagyományos nézet, amivel igazából vitatkozik Piketty. Tehát, hogy azt szokták gondolni, és egyébként Magyarországon is ezt gondolják sokan, Bibó István is egyébként például ezt mondja, hogy az európai országok rivalizálása és töredezettsége volt az, ami végül is előnybe fordult, de hogy Piketty és Pomeranz nyomán, és akkor tényleg hozzuk ide, hogy ki ez a Pomeranz, akiről ennyit beszélünk. Ez egy Kenneth Pomeranz nevű szerző, aki a Great Divergence, a nagy különválás című munkájában alapvetően Európát és Kínát hasonlítja össze, és ezen belül is az európai fejlődési övezeteket, tehát mondjuk Anglia, Benelux országok, kisebb részben Észak-Olaszország hasonlítja össze Kínának a tengerparti legfejlettebb övezeteivel, Kantonnal, Sanghájjal, stb. És arra jut, hogy egészen a 19. századig, tehát az ópiumháborúk előttig nem nagyon volt fejlettségbeli különbsége között a két térség között. De gyakorlatilag mind a két térségnek megfelelő és egyenlő esélye lett volna arra, hogy ő legyen aztán a világ közepe.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
És arra is utal, hogy azokra a típusú sajátosságokra, amelyeket beszoktak tudni az európaiaknak, hogy azért lettek ők fejlettek, ezeket sokkal jobban hozza Kína, mint hozza Európa. Tehát például ugye ezeket a, mit tudom én, alacsony adókat, Kínában tényleg alacsony adók voltak, gyakorlatilag alig voltak adók, Európában ezzel szemben masszívan magas adók vannak, ott vannak Piketty könyvében az ábrák, ahogy te is mondtad, hogy iszonyatosan magas adók voltak ebben a korszakban, tehát biztos, hogy nem az alacsony adó indította be a kapitalizmust, és hát ugye töredezettséget Kína is produkál, tehát hogyha valaki ismeri a kínai történelmet, hát az a töredezettségek története. Ma Kínáról az a képünk, hogy ez egy rettentően centralizált nagy birodalom, de a történelem során még egészen a 20. századig is ilyen hadurak térségei és különböző, tehát ha valaki, mit tudom, megnéz a YouTube-on egy ilyen összefoglalót a kínai történelemről, akkor ilyen színes kis részkínák mozognak, és folyamatosan ilyen kis töredezett kis államok. Tehát ugyanolyan történelme van, mint Európának, hogy hogy folyamatos háborúk vannak. Tehát önmagában ez nem magyaráz, szerintem ott van a kutya elásva, hogy a kínaiak nem voltak expanzívak. Tehát az a lényegi különbség, hogy ugye van ez a híres eset, amikor a kínai császár elégetteti a kínai hajórajt, tehát hogy Kína is elkezdett egyébként gyarmatosítani, egészen Madagaszkárig jutottak, és akkor van ez a híres történet, hogy hozták az elefántot meg a zsiráfot, és a kínai császár azt mondta, hogy égessétek el a hajókat, mert nem jó a külső hatás a kínai kultúrára.
Folytassuk innen, nagyon szerteágazó a sztori, és megpróbálom majd egy mederbe tartani a dolgot, de nagyon érdekes minden része, úgyhogy külön-külön tudjuk ezt vizsgálni. Arról beszélgetünk, hogy a kolonializmus, tehát a gyarmatosítás és a rabszolgatartás az hogyan tett hozzá nagyon sokat Piketty szerint ahhoz, hogy a nyugat-európai országok hát elhúztak mindenki más mellett, az ipari forradalom korában főleg. A nyugat-európai országoknak a térnyeréséről beszélünk, és annak az alapvető tézisnek a boncolásáról, vagy szétszedéséről, vagy ellenzéséről, hogy ez csak is annak volt köszönhető, hogy a rivalizáló hatalmak megerősödtek a 17., 18., 19. században, és ezért lett Nyugat-Európa ilyen nagy hatalom. Hát nyugat-európai országok ilyen nagy hatalmak, tehát a gyarmatosító országok. Amit mondtál, az szerintem igaz, tehát önmagában nem magyarázható ezzel, de ez egy nagyon jó alap volt, és én azért mondom, hogy kicsit más az ottomán berendezkedés is, illetve a kínai is, mert az, hogy egy nagy birodalom, ahol minden erőforrás megvan, tehát van fa, van megfelelő mennyiségű fém, amit meg lehet munkálni, és ott ilyen belharcok, belviszályok vannak, az inkább visszaveti talán a fejlődést, míg Nyugat-Európában ugye pontosan az volt az egyik probléma, hogy ezek az erőforrások elfogytak, és kellett keresni máshol erőforrásokat. Tehát mindenféleképpen az expanzió volt az egyetlen magyarázat, amire viszont elő kellett teremteni a megfelelő feltételeket. Tehát ez a fejlődés irányába hatott, a technológiai fejlődés irányába hatott, és ha megnézed azt, hogy milyen mértékben növelték a hadseregeiket, a franciák, az angolok, portugálok, spanyolok, és ehhez képest mondjuk az ottománoknak, de Kínát azt hiszem ide nem hozad, az ottománokat, hogy körülbelül ugyanakkora maradt a hadseregük ezen az idő függvényen, miközben megsokszorozottak a nagy gyarmatosítók hadseregei. Ebből is látszik, hogy itt nagyon erőteljesen a hadi gondolkodás, az expanzió, az elősegítette ezt a fejlődést.
Így van, de akkor ugye szögezzük le, hogy akkor a kulcsmozzanat az a militarizmus, akkor a kulcsmozzanat az az expanzió, tehát kevésbé az európai államok rivalizálása, hanem sokkal inkább az, amit mondtál, hogy ugye erőforrások nem annyira álltak rendelkezésre. Először ugye az erdőket pusztították el az európaiak, és hát aztán utána szénre álltak át, de hát olyan nagyon más ásványkincseik nem nagyon voltak, és akkor elkezdtek hódítani, és ez a sztori, ez nem is csak a 17. századig megy vissza, hanem ugye Piketty ezt hangsúlyozza, hogyha meg akarjuk érteni mondjuk ma, 2023-ban, hogy mekkora súlya van a centrumországok fejlődésében a gyarmatosításnak, akkor azt kell látni, hogy ez Vasco de Gama-val kezdődik, és ugye a kulcs időpont, amit mindenki ismer, az az 1492-es év, amiről még film is készült, és mikor van vége, ugye gyakorlatilag el lehet mondani, hogy az apartheid lezárultával Dél-Afrikában, ami meg 1990. Tehát valójában Vasco de Gama-tól az apartheidig, tehát egy csomóan élünk még ma, akik még megélték ennek a gyarmatosításnak a végét formális értelemben. Még mindig vannak egyébként mindenfajta gyarmatok a világban, tehát még talán nem is említhetjük ezt meg, mert még mindig vannak különböző gyarmatszerűségek a világban, de legalább az apartheidig. Tehát ez sok-sok-sok évszázad, rengeteg ország, iszonyatos mennyiségű ásványkincs, és ugye itt az történik, hogy az európaiak, hát mondjuk először meghódítják Amerikát, Amerikából brutális mennyiségű aranyat, ezüstöt, ugye ismerjük a történetet az inkáknak, a majáknak, az aranyát, ezüstjét, ugye aztán rumot, gyümölcsöket, később kaucsukot, mindenfélét elrabolnak onnan. Ugye az Immanuel Wallerstein féle világrendszer elmélet az az, ami hangsúlyozza, hogy igazából a spanyolok, portugálok behoznak irdatlan mennyiségű pénzt Európába, amit nem ők hasznosítanak, hanem ráöntenek gyakorlatilag Flandriára, és Flandriában indul a kapitalizmus. Az ottani mestereknek kb. Azt mondják, hogy gyerekek, innováljatok, innováljatok, a pénz nem akadály. Annyi pénz van, amennyit csak akartok, ezek a spanyolok, portugálok mindent megvesznek, innováljatok, innováljatok. Tehát igazából az ipari forradalom az onnan indul. Flandria, aztán Hollandia, aztán Nagy-Británia, tehát ezek az észak-nyugat-európai protestáns országok, nagyon kicsi a kapitalizmus az elején, de a pénzügyi alapot hozzá az adja, hogy meghódítják Latin-Amerikát, utána később ugye Észak-Amerikát, és hát ugye a következő lépés az rögtön az, hogy Afrikából oda visznek irdatlan mennyiségű rabszolgát, akiket ott dolgoztatnak, és ugye a gyapot, tehát erről is külön könyvek vannak ma már, hogy a karibi térségben, aztán ugye Amerika déli államaiban, gyakorlatilag az amerikai kapitalizmus kimondható, hogy gyapotra épül, és rabszolgaságra épül, és ugye ennek mikor van vége? Hát ugye, ha egy mérföldkövet akarunk, akkor amikor a észak és dél közötti polgárháború eldől, de Piketty hangsúlyozza, hogy még ekkor sem igazán, mert hiába nyeri meg éjszaka.
1800-as évek második fele.
1865-ben kapitulál dél, de hiába nyeri meg éjszak ezt a polgárháborút, mert utána gyakorlatilag nem teszi azonos jogú polgárokká a feketéket, hanem egészen 1964-ig, tehát a civil, a polgárjogi mozgalomig érvényben vannak Amerika déli államaiban, az Egyesült Államok déli államaiban az úgynevezett Jim Crow törvények, amik ugye gyakorlatilag egy apartheid rendszert működtetnek. Ugye ismertek ezek a történetek, hogy nem mehetnek ugyanazokba az iskolákba, nem mehetnek ugyanazokba az éttermekbe, nem mehetnek ugyanazokba az uszodákba, de gyakorlatilag egy apartheid rendszer működik az Egyesült Államokban 1964-ig, gyakorlatilag még 100 évig. Tehát a kezdetektől fogva ez egy gyapotra épülő rendszer volt, egy rabszolgatársadalom, és aztán ez gyakorlatilag majdnem, hogy a mikorunkig elért. Tehát ez csak azért, hogy milyen irdatlanul fontos az, hogy ezek évszázadokon keresztül működő. Most képzeljük el, hogy mennyi jövedelmet húztak ezek az országok, ezeknek az országoknak a fehér elitjei, abból, hogy dolgoztatták a rabszolgákat, ugye kirabolták az ős lakosokat, majákat, inkákat, majd oda bevitték a feketéket, sok-sok millió feketét, akit ott dolgoztattak a karibi térségben, Brazíliában, Amerika déli államaiban, évszázadokon keresztül. Na ezzel a fejlettséggel kell, ezzel a vagyonnal kellene ma felvenni a versenyt, mondjuk egy újonnan induló kapitalista országnak.
Nagyon érdekes, amit, ahogy megfogalmazta ezt, azt mondta, hogy lényegében tekinthetünk ezekre a cégekre, ugye, akik gyarmatosító cégek voltak, a Kelet-India Társaság, Holland-Kelet-Indiai Társaság és a hasonló cégekre, mint a intézményesített, militarizált rablásra, mert lényegében ez történt, elfoglaltak egy területet, de szerintem az igazi novum a második lépcső volt ebben az egészben, és az, hogy az első lépcső, amit te említettél, oké, a nyersanyag. Rendben, behoztak egy csomó nyersanyagot, ezzel nyersanyag szempontjából megjelent új pénz a régi kontinensen. De a második lépcső az igazi innováció volt, amikor a rendszert lényegében a saját termékével etetve tartották életbe úgy, hogy a hozamát learadták, magyarán a rabszolgákat, azokat abból fizették ki, és abból etették, hogy az általuk előteremtett különböző gyapotot, cukrot, dohányt, azt behozták Európába. Európába a hozzáadott értékkel ugye terméket hoztak belőle létre, ezt a terméket visszavitték oda, eladták ott, és abból, amit eladtak, abból etették a rabszolgákat, akiket ugye lényegében ingyen hoztak oda be. És erre jött rá még egy ilyen a 2B verzió, ami a legdurvább, hogy amikor rájöttek arra, hogy nem is kell behozni a rabszolgákat, sokkal egyszerűbb, hogyha arra bíztatjuk őket, hogy reprodukálódjanak nyugodtan, mert akkor ott a helyszínen van megoldva az utánpótlás, és elnézést, hogy így fogalmazok, megpróbálom így eltávolítani magam ettől az egésztől, és így felülről nézni, de tényleg, hogyha ezt az ember így elolvassa, akkor ez egy nagyon-nagyon-nagyon hatékonyan működő pénzügyi gépezet volt.
Abszolút ez volt, és erről ma már ugye elég részletes elemzések, könyvek vannak, pontosan úgy működött, ahogy ezt te mondtad, és akkor utána ezt kiterjesztik ráadásul először Indiára, utána pedig Kínára. Ugye Indiára úgy, hogy az első időszakban Indiából jött még a textil 80%-a. Tehát ezt ma kevesen tudják, de itt az történt, hogy azokat a ruhákat, amiket viseltek mondjuk a rabszolgák is, annak 80%-át eredetileg Indiában szőtték, majd az európaiak, és itt megint arról, hogy mennyire szó sincs arról, hogy alacsony adókkal valamilyen ilyen piaci fundamentalista módon kell meggazdagodni, az európaiak bevezettek 10-20, majd 30%-os importvámokat az indiai textilre, és utána pedig kifejezetten megtiltották, hogy Indiából Európába vagy Amerikába textilt hozzanak be. És utána lett az, amit ugye ismerünk, hogy a manchesterizmus, a manchesteri textilipar, tehát hogy Nagy-Britániának az első ilyen nagy iparága az a textilipar volt, de ez csak úgy tudott létrejönni, hogy kifejezetten import vámokat, majd import tilalmat vetettek be arra a termékre, ami Indiának az első számú versenyképes exportterméke volt, és akkor gyakorlatilag a folyamat végére teljesen megfordult a sztori. Tehát nem, hogy India exportált volna Európába meg Amerikába, hanem fordítva, az indiaiak importálták, már kénytelenek voltak a manchesteri textil, tehát a brit textil ment helyette Indiába. És akkor utána ugye a harmadik fázis, amikor, bocsánat, mondjad, hogyha még közben akarsz.
Nem, a harmadik fázist szerintem pont beszéljük meg egy kis szünet után, mert további fontos részek vannak a harmadik fázisban, úgyhogy ezzel folytatjuk a gyarmatosító országoknak a felemelkedéséről, a rabszolgasságnak a hatásairól beszélgetünk ebben az adásban. Tehát a rabszolgasságról és a gyarmatosításról és ennek a szerepéről beszélgettünk a nyugat-európai nagyhatalmaknak a felemelkedése kapcsán. Thomas Piketty új könyve, aminek a címe mi is pontosan a Brief History of Equality, az egyenlőségről szól, de hát ezt kérdőjelezi meg a könyv maga.
Akkor mehet a harmadik fázis?
A harmadik fázis, igen. Mi jött ezután?
Ja, a harmadik fázis az meg az volt, amikor Kínát nyomták le. Ugye ott meg az volt a sztori, hogy hát szerettek volna Kínával kereskedni, és akkor nyilvánvalóan ugye abból az következett volna, mint minden más térséggel, ami már megtörtént Amerikával, Afrikával, Indiával, hogy egy idő után gyarmatosítják. És akkor volt ez a híres történet, hogy a brit követ elment Pekingbe, ott volt egy kis herceurca, hogy a császárhoz hogyan tud bekerülni, mert ugye a kínai császár megkövetelte, hogy leboruljanak előtte a földre, és ezt háromszor tegyék meg, és ugye híres módon a brit követ azt mondta, hogy ő ezt nem hajlandó megtenni. És akkor volt azt hiszem 2 hét, amíg arról egyeztettek ilyen nagy diplomácia egyeztetések, hogy akkor hogy tud mégis bekerülni a császárhoz. És a végén valami olyan félmegoldás történt, hogy féltérdre ereszkedett a követ, de nem teljesen, tehát azt mondta, hogy az én saját uralkodóm előtt is csak féltérdre ereszkedek, akkor ezt a kínai császár előtt, valahogy a kínaiak belementek ebbe. A lényeg az volt, hogy utána ugye azt mondta neki a kínai császár, hogy hát uram, megvizsgáltuk, hogy mi az, amit önök tudnak nekünk adni, és hát olyan gyakorlatilag, amit önök tudnak adni, de nekünk nincs, olyan nem nagyon van. Tehát gyakorlatilag mindent elő tudunk állítani, amit önök nekünk eladnának. De hát megnéztük, hogy hát önök hol vannak, és a térképen azt találtuk, hogy hát ugye a világ végén egy ilyen hideg, szörnyű szigeten, de egy kicsit megsajnáltuk önöket, és adunk önöknek néhány ilyen sziklát, ahol megtelepedhetnek, és hogyha tényleg mégis akarnak valamit kereskedni, meg tudnak, akkor ezekről a sziklákról tudnak a nagy kínai birodalommal kereskedni. Ugye könnyen ki lehet találni, hogy mik ezek a sziklák, ez ma Hongkong, tehát Hongkongból így lett kereskedő város. És hát ugye aztán gyakorlatilag erről, ezekről a sziklákról illegálisan az Indiában megtermelt ópiumot kezdik el a britek becsempészni a kínai birodalomba teljesen illegális módon. Tehát Hongkong jelentős része az arra épül, gyakorlatilag a nagy hongkongi vállalatok, a legismertebb hongkongi vállalatok, azok maguk is a saját cégtörténetükben leírják, hogy hát gyerekek, mi ópiumcsempészettel kezdtük a kapitalizmust, indiai ópiumot csempésztünk be Kínába, de még nem csak, hogy ott, hanem például ugye Shanghaiban a híres nagy shanghai kereskedő családok, például a Sassoonok is mind-mind-mind ópiumkereskedéssel, csempészéssel kezdték, ezzel építették fel a vagyonukat, egészen addig, hogy volt egy bizonyos pont, ahol minden harmadik kínai férfi ópiumfüggővé vált. Rengeteg ilyen képet lehet látni az interneten, hogy ilyen föld alatti ópiumbarlangokban fekve pipáznak ezek a kínai férfiak, és hát nyilvánvalóan ezek teljesen használhatatlanok voltak, nem tudtak dolgozni, családjuk pénzét elpipázták, tehát ez egy borzalmas tragédia volt Kínának, amikor is hát a császár egy bizonyos ponton ugye azt mondta, hogy hát Ácsi, ez így nem mehet tovább. Nyilván egy idő után egy ilyen helyi Zaher Gábor-szerű tudósok elmagyarázták neki, hogy hát ez mit jelent ez a dolog, hogy ezt itt importálják, ez egy addiktív anyag, ha ez így folytatódik tovább, akkor tönkre megy Kína, és hát akkor ugye ebből robbannak ki az első és a második ópium háború, ahol a kínai császár megpróbálja kinyomni onnan a briteket, de pont az ellentéte következik, az következik, hogy kiderül, hogy addigra már a briteknek, meg általában a nyugatiaknak sokkal erősebb fegyvereik vannak, mint a kínaiaknak. Többek között ugye a második ópium háborúnál már a hadihajó is megjelenik páncélozott formában, tehát olyat olvastam, hogy a Sárga folyó meg a Yangtze mennek fölfelé ilyen, hát nagyon primitív, de páncélozott hajók, és hát olyan fegyvereik vannak a nyugatiaknak, hogy gyakorlatilag elvesztik a kínaiak, ugye ez az, amikor Pekingben a nyári palotát a nyugatiak felégetik, tehát, hogy amikor mondjuk mostanában azon siránkozunk, hogy ezek a primitív talibánok ugye fölrobbantották azokat a nagy buthákat, meg hogy Palmirában tönkretették az UNESCO örökséget, az ISIS, hát az nyugatiak ugyanezt csinálták Kínában, a kínai császár nyári palotáját egy az egyben felégették. Érdekes módon, még cifrább egy kicsit a történet, bocsánat, ha elkalandozok, de ha valaki ismeri az Athénból, a Parthenonról ellopott Elgin márványok történetét, amit egy Elgin nevű skót gróf, hát így ellopikált, hogy Skóciában a saját kastélyának, a felhős kastélyának az oldalára az athéni márványokat majd ő fölrakná. Most ennek az Elgin úrnak a nagybátyja volt annak a csapatnak a vezére, aki fölégette Pekingben a nyári palotát, szóval az Elgin családnak hosszú története van az ilyen UNESCO örökségek tönkretételében. Elnézést, ez egy kis kitérő volt, de nem tudtam nem megemlíteni, mert döbbenetesen nagyot vihogtam, amikor erről olvastam.
Jó, hát az Elgineket akkor megjegyeztük mindannyian ezzel kapcsolatban. Igen, és itt kapitulált ugye a kínai császár, és a gazdaság történeti jelentősége ennek az egésznek az volt, hogy arra alapozva tették mindezt a nyugati, tehát a britek alapvetően, hogy az egyetlen kereskedelmi legfőbb törvényük az volt, hogy a magántulajdonnak a szentsége. Ami ugye lényegében a felégetett hajók miatt történt, ahol nem lehetett bebizonyítani ugye teljes mértékben, hogy az csempész hajó volt vagy nem, mert azok rendes áruval is kereskedtek, de azért ott volt az ópium is, ezt felgyújtották, és ennek erre volt a válasz mindez. Akkor ezután történt az, hogy nem csak, hogy kapitulálnia kellett, és teljesen megfutamodni ebbe az egész ügyben a kínai államnak, lényegében, hanem még kompenzációt is kellett fizetni a briteknek, és így alakult ki az, hogy végül is megkapták Hongkongot, hogy nem csak letelepedhettek ott is, kereskedelmi státuszban voltak, hanem azt megkapták, hogy ez az övék lehet jó hosszú időre, ugye ennek most lett nemrég vége, de akkor folytassuk innen egy kis szünet.
Bocsánat, után. És nem csak Hongkongot, ne haragudj, hanem ugye Kanton, Shanghai, és egy csomó, igen, más térséget, tehát nem tudták gyarmatosítani Kínát, tehát ugye szemben azzal, hogy Amerikát, Afrikát, Indiát full tudták gyarmatosítani, Kínát már nem tudták, de rájuk kényszerítettek úgynevezett egyenlőtlen szerződéseket, ahol hát ezeket a kereskedővárosokat megkapták, illetve, és ez is nagyon fontos, a kínai vámukat a nyugatiak szedték egy idő után, tehát valami döbbenetesen igazságtalan, és ugye ez az, amiből a japánok tanulnak, tehát az egyetlen nagy birodalom, amit soha nem tudtak gyarmatosítani, az Japán volt, mert a japánok hát egyedül egy pici szigetet ők is adtak a hollandoknak, hogy onnan lehet kereskedniük, de senki más nem voltak hajlandók kereskedni. És aztán ugye a Meiji restauráció után a 19.-20. században a japánok maguk becsatlakoznak a gyarmatosításba, tehát ők azt látják, hogy ezek a nyugatiak, ezeket mindenkit itt leigáznak, nekünk baromi gyorsan olyanná kell válni, mint a nyugatiak, és ennek az is része volt, hogy ők is beálltak egy idő után már a gyarmatosítók sorába, aztán Mancsúriát Kínában, Oroszország bizonyos részeit, Tajvan, Fülöp-szigeteket, tehát elindultak Ázsia felé egészen Szingapúrig, meg tovább is jutottak.
Ja, hát már... Korea.
Korea, bocsánat, írtó fontos. Egész Koreát lenyomták gyakorlatilag. Tehát, hogy igazából a második világháborús, ugye Japán, tehát Japán hadszintér, az ázsiai hadszintér az arról szólt, hogy gyakorlatilag a japánok becsatlakoztak ebbe a gyarmatosításba, amit ellestek a nyugatiaktól.
Folytassuk innen a beszélgetést. A gyarmatosító hatalmaknak a térnyeréséről beszélünk, illetve arról a könyvről, a Thomas Piketty könyvről, ami most jelenik meg magyarul, Pogácsa Zoli a szakmai lektora, és pontosan azt ecsetelgeti, hogy ezek a gyarmatosító hatalmak hogyan jutottak olyan előnyhöz, amit a világ többi része nem tudott magáénak, ezért lemaradtak a versenyben. Szerintem nagyon fontos Kínával kapcsolatban az, hogy egyrészt nem ismerték fel a nyugati hatalmaknak az erejét, tehát nem vették észre ezt az elképesztő fejlődést, ami a 18. századtól kezdve végbe ment Nyugat-Európában, és a másik pedig az adók, amire a legelején a beszélgetésnek kicsit kitértünk, és itt egy nagyon érdekes grafikont lehet látni, hogy milyen adók voltak 1700-as évektől kezdve, még lehet, hogy visszább is megy a grafikon egy picit, egészen az 1900-as évek elejéig, és hogyha megnézzük ezt az expanziót, amit itt látunk a görbén, akkor Franciaországban, Nagy-Britanniában, és nem tudom, mit vesz még alapul, elképesztő emelkedés indul be, tehát a 2-4%-os általános jellegű adókulcsoktól egészen a 15-20% fele megy el a Nyugat-Európában, ami hogyha és Kínában pedig ugyanennyi marad, ugyanúgy, mint az Ottomán Birodalomban, ami azt jelenti, hogyha lefordítjuk, hogy körülbelül 1%-át fordították a nemzeti összterméknek, ami akkori nemzeti összterméknek, 1%-a jött be ezekből a bevételekből korábban, míg később ez meg sokszorozódott, 5-6-szorosára nőtt.
Ami egyébként ugye teljesen szembe megy azzal az ilyen piaci fundamentalista elképzeléssel, amikor valaki mondjuk Milton Friedman vagy Hayek alapján úgy érvel, hogy ahhoz, hogy egy gazdag országot csináljunk, ehhez alacsony adókra van szükség. Itt pont az ellentéte történik, és ugye ez Kínában az utolsó dinasztiát úgy hívták, hogy a Qing dinasztria, Qing császárság, és mai napig vitáznak a kínaiak arról, hogy hát miket rontott el ez a Qing korabeli uralkodó dinasztia, hogy aztán ugye az első világháborúba aztán meg is buktatják őket. Erről szól, van egy nagyon szép Bertolucci film Pu Yi-ről, aki az utolsó kínai császár volt, ez is a címe a filmnek, mindenkinek javaslom, gyönyörű szép film, ahol gyakorlatilag megbukik a Qing dinasztia, és hát hogy ezt az időszakot a kínaiak úgy hívják, hogy a megaláztatás 200 éve, tehát ugye ők úgy gondolkodnak, hogy ők hosszú évezredeken keresztül a világ közepe voltak, a legfejlettebb ország, ugye ismert, hogy kínai nyelven az, hogy Kína az úgy is van, hogy a középső birodalom, és ugye a hosszú történelmi normalitás az, hogy Kína a világ közepe, de itt valami történik a csingekkel, elveszítik ezt a pozíciót, a nyugatiak hát átmenetileg erősebbek, de az, hogy Kína most megint felfejlődött, és Kína most az utóbbi évtizedekben rettentően gazdag lett, ezt ugye mi nyugatról úgy szemléljük, hogy úristen, mi történt most. Ők meg úgy szemlélik, hogy hát visszaáll a normalitás, mert a megaláztatás két évszázada után gyakorlatilag visszatér a történelem a rendes kerékvágásba, ahol a csingek előtt volt, Kína lesz megint a világ közepe, úgyhogy ez azért egy attól függ, hogy milyen történelmi perspektívában nézzük a dolgokat, mennyire lépünk el a konkrét mai valóságtól, de egészen másképp néz ki ez Kínából és nyugatról ez a történet. Ha lehet egy javaslatom, még Afrikáról szóljunk pár szót, mert azt talán egy kicsit elhanyagoltuk, itt beszéltünk Amerikáról, Indiáról, Kínáról, Japánról, de talán még azért megérdemel Afrika pár szót, hiszen a legdurvább kizsákmányolás az azt gondolom, hogy Afrikában volt. Tehát az, hogy ott ugye az a versengés, amiről te beszéltél, hogy az európai országok versengenek, hogy az első világháborúnak az egyik magyarázata az az, hogy ugye a németek lemaradtak a kolonizációval, és ugye a franciák, a britek, a belgák maguknak kihasítottak, hát gyakorlatilag a teljes kontinenst gyarmatosították. Azok a határok, amik ma vannak, ezek azért vannak, mert ez a gyarmatoknak a határa, semmi köze nincsen semmifajta kulturális vagy történelmi realitáshoz Afrikában. És hát az ugye Afrika fejletlenségét, ez gyakorlatilag ez a korszak hozza létre, hogy valami döbbenetesen fejletlenek maradtak, mert mindent onnan elvittek, és hát az ottaniakat, az ott élő embereket pedig ott is gyakorlatilag rabszolgaként dolgoztatták. Talán a legdurvább történet az apartheiden kívül, amit az egy korunkban is ismertünk, de a legdurvább történet az Kongó, ugye a belga Kongó, ami hát döbbenetes módon Leopold király saját személyes tulajdona volt Kongó, és hogyha valaki mondjuk Brüsszelben jár, érdemes elmenni az Afrika Múzeumba, ami egy gyönyörű szép helyen, egy gyönyörű szép erdőben, egy gyönyörű szép épület, csak éppen egy elképesztően szomorú történetet dokumentál, hogy hogyan zsákmányolták ki a belgák Kongót, aminek hát egy sok milliós vérengzés lett a vége, tehát hogy megöltek sok-sok millió kongói embert a belga állam, amit mind a mai napig próbál feldolgozni Belgium, tehát amikor látjuk mondjuk Brüsszel palotáit és szépségét, akkor ne felejtsük el, hogy hát ez nagyon-nagyon nagy részben arról szól, hogy a belgák irdatlanul kizsákmányolták Afrikát, hogy nyilván a franciák is, a britek is, és hát ugye ez konvertálódott később, tehát ma is ez történik, csak már nem gyarmatosításnak hívjuk, felszabadultak ezek az országok, de hát ugye ez elég jól dokumentált, hogy azok a típusú függőségek, amik a multinacionális cégek, és mondjuk a nyersanyag előállító afrikai országok között fennállnak, azok hát folytatása ennek a gyarmatosító politikának.
Nem is beszélve arról, ugye, hogy maga a koncentrációs táboroknak a gondolata Dél-Afrikából származik, ott hozták létre a gyarmatosítók ezeket.
Volt először egy pont, ahol gyakorlatilag az ország 7%-ába tömörítették össze a fekete lakosságot, ezek rezervátumoknak neveztettek, és ott kellett élniük a feketéknek, hogy a fehéreknek legyen elég helye.
Jó, szerintem akkor csináljuk azt, hogy egy következő adásban pedig folytassuk ezt az egészet, mert nem beszélt, tehát a rabszolgaságot nem tárgyaltuk ki, és szerintem nagyon fontos adatok vannak ott is, hogy mi az elképzelésünk erről, ugye a rabszolgaságra gondolunk, akkor Amerikára gondolunk, ott is a déli államokra, de valójában például a francia gyarmatokban, még talán a brit gyarmatokban is több rabszolga volt, mint az amerikai déli államokban. Úgyhogy ez is egy nagyon érdekes aspektus, és ennek a másik része az, hogy a kompenzáció kérdése, hogy merül fel most, és
meg a rabszolga felszabadítás, tehát hogy hogyan szabadították fel a rabszolgákat, és akkor ugye kikapott pénzt, amikor felszabadították a rabszolgákat.
Jó, tehát akkor ez lesz a következő adásban.
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi Blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.